Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az igaz ember becsületes, egyszerű és egyenes, nem visel álarcot, annak mutatja magát, aki valójában. Gyakran használja a köszönöm szót. Tudja, bármennyire is igyekszünk nagy lelkűek lenni, mindig adósai maradunk fele barátunknak. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A keresztény demokraták nem csak beszélnek arról, hogy fontos a teremtett világ védelme, hanem tesznek is érte. Jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára a Fejér vármegyei Polgárdiban. Latorcai Csaba a kereszténydemokrata néppárt Ültessünk, hogy élhessünk elnevezésű országos programsorozata keretében őshonos magyar fafajtákat ültetett el a helyi óvoda és bölcsöde előtt Nyírkos László polgármesterrel. Az államtitkár kiemelte: fontos az Isten által teremtett és a természet adta környezet megőrzése, mert ezt a világot nem magunknak, hanem gyermekeinknek és unokáinknak építjük. Ezért felelősséggel tartozunk érte. Magyarország kereszténydemokrata talpazaton álló kormánya mindent megtett és megtesz a természet és a környezet védelméért, ugyanakkor ez nem elég, a magánembereknek is felelősségük van ebben, tette hozzá. Latorcai Csaba beszélt arról is, hogy a KDNP 19 vármegyében és a fővárosban megvalósuló faültetési programja keretében elültetett fák mindegyike őshonos a Kárpát-medencében, amit a hagyományőrzés miatt tartottak fontosnak, hiszen ezek is részei a magyarság 1100 éves történelmének Európa közepén. A gondosóra program még hatékonyabbá tétele érdekében együttműködési megállapodást kötött az Országos Mentőszolgálat, a miniszterelnöki kabinetiroda és a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. Budapesten az Országos Mentőszolgálat központjában. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, a miniszterelnöki kabinetiroda képviseletében hangsúlyozta: a gondosóra életeket ment. Az Országos Mentőszolgálat missziója ugyanez. A két szervezet eddig is egymást segítve dolgozott. Most az együttműködés hivatalossá válik és új szakaszba lép. Még gyorsabban megérkezhet a segítség egy gombnyomással, utalt a gondosóra szlogennyére a főtanácsadó. Kifejtette: a mentők gyorsaságán és szakértelmén nagyon sok ember élete múlik. Itt minden perc számít. A magyar emberek hálásak az Országos Mentőszolgálat csaknem 15 000 munkatársának. Magyarország kormánya elkötelezett a betegellátás minden szintjének jobbá tétele, fejlesztése, az egészségügyben dolgozók munka és életkörülményeinek javítása mellett, jelentette ki Nyitrai Zsolt. Az általánydíjat fizető fogyasztóknak ad segítséget a kedvezményes földgázmennyiség kiosztásának áprilistól életbe lépő módosítása, jelentette be a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos Budapesten. Németh Szilárd sajtótájékoztatón elmondta: az egyenletes részarányos számlát fizető ügyfelek számlázásáról szóló kormányrendelet szerdán jelent meg a magyar közlönyben, és csütörtökön már hatályba is lép. Felidézte: egy évtizeddel ezelőtt a kormány azért vezette be a rezsicsökkentést, hogy a magyar lakosságot, a fogyasztókat ne tegyék ki a piaci martalócoknak. A cél az volt, tette hozzá, ne fordulhasson elő, hogy a magyarok fizessék Európa legmagasabb energiaárait, különös tekintettel a lakossági földgázra, amely a baloldali kormányok idején a kontinensen a legmagasabb volt. nem indul újra Miskolc polgármesteri címéért Veres Pál, családi és egészségi okokra hivatkozva. A város önkormányzatának vezetője döntéséről beszámolva a közösségi oldalán azt írta, mindig megpróbálta megtalálni az egyensúlyt saját élete, családja és munkája között. Azonban az elmúlt években szerettei többször voltak a második helyen, mint az elsőn. Döntéséhez emellett az is hozzájárult, tette hozzá, hogy a többi között iskolaigazgatóként, oktatási szakértőként és polgármesterként eltöltött 27 év az egészségét is jelentősen koptatta. Végül az időjárásról. Csütörtökön alapvetően változóan felhős idő valószínű több órás napsütéssel. Napközben csak helyenként lehet kisebb zápor. Csütörtökön kora estétől északnyugat felől azonban az ország északi felén fokozatosan beborul az ég, és késő estétől az északi megyékben akár több helyen is eleredhet az eső. A nyugati szél élénk, kevés helyen erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 23 fok között alakul. Híreket hallottak.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban a szerzeteseké a főszerep. Elsőként egy különleges debreceni kollégiumot mutatunk be, majd beszámolunk Böjte Csaba ferences szerzetes miskolci programjáról. Tartsanak velünk! 1996-ban alakult és 2006 óta működik szakkollégiumként a Boldogasszony iskola nővérek fenntartásában álló Debreceni Leány Kollégium. Teljes nevén Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies szakkollégium. Most következő beszélgetésünkben megismerhetjük az intézmény mindennapjait, küldetését. Lobmájer Judit nővérrel Bércesi András beszélgetett.
Nemzetközi rend vagyunk, most már a fiataljainkat egy nemzetközi noviciátusban, Rómában nevelik, és ide jönnek aztán vissza a magyar tartományba, de a jövő az, hogy interkulturális közösségekben lesznek az iskolanővérek, és mindig a világnak arra a pontjára mennek, ahol a legnagyobb szükség van rájuk, úgyhogy már egy ilyen interkulturális közösség van Dél-Szudánban, ami hát egy nagyon szegény és sok veszélynek kitett ország, és ott olyan nővérközösségek vannak, amelyek több országból, Európából is állnak össze. Az alapítónk pedig pont a mi egyetemi kollégiumunknak a névadója, Boldog Terézia, aki kislányként Karolina Gerhardinger, egy bajor kislány volt, és azért említem őt már kislányként, hiszen az ő hivatása 12 éves kora körül kezdődött. Ennek egy szomorú aktualitása volt, hogy azok a Notre Dame nővérek, akik őt tanították Statamhofban, ez a kis városka Regensburggal szemben van a Duna túlpartján, most már egy város. Ezek a nővérek el kellett, hogy hagyják az iskolát, mert ezek voltak azok a felvilágosodáshoz kapcsolódó napóleoni időszakok, amikor egy nagyon hasonló folyamat zajlott le, mint nálunk a kommunizmusban, hogy feloszlatták a rendeket, és ezek a nagyon felkészült pedagógus szerzetes nővérek kikerültek így a kolostori iskolából, ott maradt az iskola tanárok nélkül, és a helyi plébános Mihály Wittmann egy olyan ötlettel állt elő, hogy a legnagyobb kislányok, akik 12-13 évesek voltak, legyenek ők a tanítónők az iskolában. És ők ezt a felelősséget fölvállalták, köztük volt Karolina, és 12 évesen elkezdték akkor a gyermekek oktatását, nevelését, 15 évesen már tanítói oklevelet szerzett, és hűséges volt ez a feladathoz, amit kapott, és bizony ebből a szerzetesi hivatás lett, és amikor 1825-től kezdve egy új uralkodó lépett színre, első bajor Lajos, akkor ő már engedélyezte a rendek működését, és akkor vált lehetővé, hogy ő elkezdjen előkészíteni egy új rendalapítást, aminek már kifejezetten ez a karizmája, hogy lányokat nevelni. Abban az időben ez nem is volt olyan egyértelmű, hogy a lányok is járhatnak iskolába, és színvonalas nevelésben részesülhetnek. Hát ő pont ezt szolgálta, és ez egybeesett az uralkodónak a, azzal a politikájával, hogy rehabilitálni a katolikus egyházat, a katolikus szerzetes rendeket, a nevelést, és így aztán ilyen kicsiben elkezdődött ez a rend, és vált egyre nagyobbá, az új világba is átmentek, és aztán Magyarországra is eljutottak, Temesvárra 1858-ba, és onnan indult ki a mi magyar tartományunk élete.
Most itt vagyunk az intézményben, az épületben, körbejártuk, megnéztük a szobákat, a közösségi tereket, egy nagyon szép, a szónak a jó értelmében eklektikus, izgalmas, fiatalos környezet. Beszéljünk akkor az intézménynek a történetéről, hogyan jött létre ez a szakkollégium.
Az az épület, amiben vagyunk, eredetileg is kollégium volt. A két világháború között építették fel a nővérek, és a háború alatt sajnos óvóhelyként szolgált a pincéje, ami ma kerékpár tároló, és én nagyon imádkozom azért, hogy az is maradjon, és ne kelljen újra óvóhelyé alakítani. És aztán hát elég hamar elveszítettük ezt az épületet, mert a kommunisták elvették sok más épületrészünkkel együtt, és akkor egy állami iskolának az állami kollégiuma lett, Makarenko kollégium. És a rendszerváltás után a 90-es évek közepén már ismét a miénk volt, rendbe tettük, először kicsit kiegészítette a Svedicset, itt is voltak tantermek, ide is helyeztünk át kollégiumi szobákat, de aztán rájöttünk, hogy nagyon jó lenne az egyetemi ifjúsággal is foglalkozni, hozzájuk is éreztük, hogy küldetésünk van, és akkor úgy alakítottuk át, hogy kisebb hálószobák legyenek a hálótermek helyett, és akkor elindítottuk ezt a lánykollégiumot, és Boldog Teréziáról neveztük el, és hamarosan szakkollégiummá fejlesztettük fel, ami azt jelenti, hogy ez tényleg nem csak egy lakóhely a lányoknak, hanem egy olyan közösségi formájuk őket, akiknek nagyon fontos az, hogy ne csak a tudományokban haladjanak előre, hanem a közösségi életet is megtanulják, és a hitüket megélhessék. Ma ennek már azt hiszem egyre nagyobb jelentősége van, hogy olyan közegben élhessenek a fiatalok, ahol mindenféle bántás nélkül megélhetik a hitüket. Itt kifejezetten erősítik egymást ebben. Azt látom, hogy többen közülük hozzák otthonról a mély keresztény hitet. Mások nem kapták ezt meg otthonról, de itt figyelik a többieket, vonzó számukra az, ahogy a többiek aktívak, mondjuk itt az ifi hittanon, a Szent Anna templomban, és azokon a lelki programokon, amit így a kollégium nyújt, mindenki egységesen részt vesz, úgyhogy így mindenki belekóstolhat, és aztán hozhat egy döntést, hogy mennyire szeretné a személyes életét a keresztény hitben elkötelezetten megélni. Úgyhogy itt erre lehetőség van. Attól is szakkollégium vagyunk, hogy esti kurzusok vannak, ezekből válogathatnak a lányok, kreditpontokat gyűjtenek, teljesen szabadok abban, hogy milyen foglalkozásokra jönnek be. Az a lényeg, hogy jön össze a fél éventi kötelező kreditszám. Hogy legyen valami tematika ezek mögött, a kurzusok mögött, újabban azt találtuk ki, hogy minden évnek van egy művészeti ága, ami ilyen vezérfonalként szolgálhat az év során. Tavaly volt a filmművészet éve, most pedig a konyhaművészet évét szavazták meg a lányok, és akkor valamelyest próbáljuk a kurzusokat is ehhez igazítani. Van például kifejezetten ilyen biblikus kurzus is, és az első fél évben az volt a címe, hogy az élet kenyere. És így kapcsolódott a konyhaművészethez, hogy a Bibliából valamiképpen a lakomához, az étkezéshez kapcsolódó részekkel foglalkoztak a lányok. De vannak egészen gyakorlati foglalkozások is. Most például a Svetics gimnáziumnak az élelmezés vezetője tart ilyen alapvető gasztronómiai foglalkozásokat a lányoknak. És akkor az ünnepeinket is úgy szervezzük, hogy valamiképpen ehhez kapcsolódjunk. lelki gyakorlatok is vannak, minden fél évben egy lelki gyakorlatot választani végül is kötelező a lányoknak, de itt is választhatnak zarándoklat között, vagy itt a kollégiumban rendezett lelki gyakorlat között, vagy volt, hogy vidéki, csendes helyen szerveztünk nekik személyesen vezetett lelki gyakorlatot. Tehát ki azt, ahol úgy érzi, hogy ő tart lelkileg, amilyen igénye van, azt választhatja. És ezt most azért is mondom, mert még a konyhaművészet évét ezzel is össze tudtuk kapcsolni. Tartottam olyan lelki gyakorlatot a lányoknak, ahol egy filmből indultunk ki, a Babett lakomája című filmből, ami egyébként Ferenc pápa legkedvesebb filmje, és hát ehhez kapcsoltam így a lelki mondani valót, és amúgy pedig mi magunk is készítettünk lakomát, szeretett lakomát, és az volt az étkezése a lelki gyakorlatnak. Úgyhogy igyekszem így szintézisben látni és láttatni így az életünket, az ünnepeket, a tudásszerzést, a közösségi programokat.
Miért fontos, hogy közösségben legyenek, és közösségben neveljék a fiatalokat? Talán az egyetemista életkorra már a nevelés nem annyira egyértelmű, hogy mindig együtt jár, viszont itt ugye kimondottan keresztény nők, lányok neveléséről van szó. Ez miért fontos?
Ez azért is nagyon fontos, mert a közösség az csiszolja az embert, ezt én is saját magamról is tapasztalom, mint aki szerzetes közösség tagja vagyok, hogy megérkeztem 18 éves lányként a rendbe, és nagyon sok mindent hoztam otthonról, de rengeteg mindent a közösség tanított meg nekem, a közösségi együtt élés. És itt is azt látom, hogy ez önmagában nevelő erő, tehát sokszor nekem nem is kell semmit sem mondanom, hanem itt egymást is csiszolják a lányok, én legfeljebb csak egy kicsit időnként animálom a folyamatokat. Van diák tanácsunk, na ők aztán szintén nagyon nevelő testületként is felfoghatók, mert mondjuk az ilyen közösségi élettel együtt járó dolgokat, hogy találtunk valamit, hogy valaki itt felejtette, nem vitte el, nem takarította le, stb. Ők ezt azonnal jelzik messenger üzenetben az egész csoportnak, és működik egy ilyen közösségi lelkiismeret, hogy betartsuk azokat a szabályokat, amiktől gördülékenyen és feszültségektől mentesebben lehet élni, de hát természetesen a közösségi élet az feszültségekkel jár, és ezt segítek kezelni, ha szükséges. Hogy önmagában egy érték a közösségi élet, és ahhoz, hogy ők majd jól be tudjanak illeszkedni a társadalomba, hogy olyan családanyák legyenek, akik az otthonteremtést meg tudják valósítani, meg tudják tartani az otthont, ahhoz szerintem ez nagyon hasznos.
Hogyan követik nyomon esetleg a innen kikerülő fiatal felnőtteknek a sorsát? Van esetleg ilyen alumni kör, vagy valami ilyen öreg diákok? Tudható-e, hogy esetleg ők kapcsolatban maradnak, szövődnek barátságok? Erről lehet-e valamit?
Igen, szövődnek itt életre szóló barátságok. Most már ugye ezek a közösségi médiák segítik is ebben az embereket, úgyhogy hallom, hogy tartják a kapcsolatot. Amikor meghirdetünk valami közös programot, akkor az elérhető az öreg diákok számára is. Egyébként az alumni fogalom az nálunk tulajdonképpen itt a házon belül is megvalósul, mert mindig van néhány öreg diák, aki itt marad, és ők a ház öregjei, akik már így elkezdtek dolgozni, de még egy-két évet itt vannak köztünk, és ez nagyon sokat segít abban, hogy ők ugyanakkor így azt is biztosítják, hogy ez egy ilyen több generációs közösség, átadják a hagyományokat, lehet velük beszélgetni, tanácsot adnak a fiatalabbaknak. Tehát ez egy külön jó légkört, és egy hozzáadott értéket ad a közösségi életünknek.
Jellemzően milyen szakos egyetemisták fordulnak elő itt a kollégiumban? Van-e valami specifikum, vagy valamilyen tendencia?
Specifikum nincsen, de érdekes, hogy ki tud alakulni egy-egy tendencia úgy időről időre. Most például én elmondhatom, hogy a közel egynegyede a csapatnak pedagógusnak készül, ami örvendetes így a mai helyzetben. Az egészségügybe is sokan készülnek. Rengeteg gyógytornászunk van most pillanatnyilag például. Orvostanhallgatónk is van, gyógyszerész, dietetikus, tehát így fogjuk erősíteni az egészségügyet, azt látom, de nagyon sokféle van. Most megjelentek agrár vonalon is fiatalok, matematika, informatika, biológia, tehát nagyon sok minden megvan, de most a tendencia például a tanárszak, meg az egészségügy, azon belül is a gyógytornászok.
Helyszínére a falakon művészeti alkotásokat is láttunk, ez is mutatja, hogy a művészet a szó több értelmében is fontos itt ebben a közegben. Miért is?
Elődöm Petra nővér, maga is egy művész lélek, és neki köszönhetően nagyon sok művészi alkotás díszíti a falakat, és ez a környezet önmagában is egy nevelő erejű környezet. És ehhez is kapcsolódik az, hogy én pedig, aki folytatom most Petra nővér munkáját, azt javasoltam a lányoknak, hogy minden évben szavazzuk meg, hogy melyik művészeti ághoz kapcsoljuk az évünket, mint vezérfonalhoz. És évente ezekhez a művészeti ágakhoz mi kapcsolunk egy hétvégét, amit minikonferenciának hívunk. És a minikonferenciának az a tematikája, hogy mindenki összekapcsolja valami módon az ő hivatását, illetve az ő tanulmányát azzal az illetékes művészeti ággal. Tavaly például nagyon érdekes volt, ahogy a tanárszakosok összekötötték valamelyik filmmel a tanári pályát. Össze is fogtak többen, és akkor egy filmről beszéltek, akik tanárszakosok, vagy akik gyógyszerészek, ők is hoztak egy filmpéldát, vagy a pszichológus hallgatónk egy animációs filmet hozott, tehát mindenki valamilyen filmmel összekapcsolta az ő hivatását, és bemutatta így egyrészt azt, hogy ő kicsoda, hogy mi a hivatása, az miért fontos neki, és nagyon érdekes volt az asszociáció maga, hogy ezt hogyan kapcsolja valamilyen filmművészeti alkotáshoz, vagy egy színészhez, vagy egy rendezőhöz, aki zenetudományokat, például filmzenékkel kapcsolatos előadást tartott, és akkor meghallgatjuk egymást, ebből áll ez a konferencia. Az előestéjén pedig egy bál szervezünk, ahol szintén megjelenik ez a tematika. A filmművészet évében akkor egy Oscar gála tematikájú bált szerveztünk, melynek a fővédnöke Deák Kristóf volt az Oscar díjas magyar rendező. Idén pedig valamiképpen a gasztronómiával fogjuk összekötni ezt a bált, és a mini konferencián most Kiki bemutathatja, hogy az ő hivatása és a konyha művészet hogyan kapcsolódik össze.
És aki a honlapon próbál informálódni, gyűjt információkat, nagyon gazdag képanyagban, meg sok minden tudható, szerepel egy kifejezés, hogy feminine studies, ez mit jelent pontosan a gyakorlatban?
A női tudományok szakkollégiuma vagyunk mi, Az előző években nagyon komoly szimpozionok voltak, amik mind ezt a témát járták körül, hogy például az érzékeny szívű nő, vagy a nő, mint a közösségnek a szíve, és ilyen témájú előadások voltak, külső előadókat is meghívva, előadásokkal összekapcsolva. Most ezek a művészeti ágak, amikkel foglalkozunk, mi ezekkel kötjük össze ezt a női tudományt, mert valamiképpen mindig a nő kerül a középpontba. Amikor a filmművészetet tettük középpontba, akkor például a női rendezőkkel foglalkoztunk a filmklubban, vagy színésznőket választottunk ki, akikkel kapcsolatosan sok filmet megnéztünk. Idén pedig a konyhaművészet évében ez adott, hogy a nőknek mennyire fontos a konyha, és a lányok ebben most nagyon aktívak, tehát ők maguk is vállalnak kurzusokat, és akkor például volt ilyen kurzusunk, hogy a világ konyhái, és akkor ők maguk mutattak be különböző kultúrákhoz kapcsolódó konyhákat. Úgyhogy most ilyen módon foglalkozunk a női tudományokkal.
És ugye évről évre ez változik, és egyfajta dinamizmus van benne, és a hallgatók maguk döntenek arról, vagy ők határoznak, hogy milyen irányt vegyenek.
A hallgatók szavazzák meg, hogy milyen művészeti ág legyen. Nem tudom, hogy jól jósolom-e, de az az érzésem, hogy a zene éve lesz a következő, mert fej-fej mellett haladt a zene meg a konyhaművészet a múltkori szavazáson, és aztán a konyha kiütötte a zenét, de hát ha most így lesz egy zene éve is, én örülnék neki, ahhoz is nagyon sok mindent tudunk szólni, és a női zeneszerzők, női muzsikusok, női témák a zenében, úgyhogy ez is egy nagyon ígéretes téma lesz esetleg.
Mindenütt a földön vágynak valami jó után. Minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív. Ha nincs benne igazi érték, mely mindenen átsegít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én. De kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. E három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedel.
Kicsit a szabadság kiteljesedése a szónak akár a jó értelmében is. Mennyire kapnak itt szabadságot a fiatalok a klasszikus egyetemi élet kapcsán?
Sokan ugye rögtön a középiskola után kerülnek ide, és hát ilyen kérdéseket is tesznek föl, hogy és akkor mikor kell hazajönni, van-e reggel ébresztő, stb. Tehát még ezekből a szokásokból érkeznek, és ezekből a beidegződésekből, és hát rájuk szakad a szabadság, mert itt már nincsen ébresztő, és itt már nincsen takarodó, sőt, még a hazajövetel időpontját sem korlátozzuk, de azért azt el szoktuk mondani nekik, hogy azért mindenki a saját kárán tanul, tehát nem javasoljuk azt, hogy most így belvessék magukat a határok nélküli életbe, mert az a tanulásuk rovására, egészségük rovására fog menni, és én azt is látom, hogy azért ez működik, tehát bizony felelősséget vállalnak magukért, szorgalmasak, jól beosztják az idejüket, az energiájukat. Néha inkább azt látom, hogy túlságosan is megfeszülnek a tanulásban, és kimerülnek benne, inkább, mint hogy azt látnám, hogy így ilyen ráérősen halaszgatnák a dolgot, és aztán a körmükre égne. Úgyhogy, és ebben jó példát mutatnak egymásnak. És ez a kettesével lakás is egy jó rendszer ehhez, mert tudnak egymásnak segíteni, ösztönözni egymást. És ezt a házi kreditrendszert is komolyan veszik. Tehát tényleg, és ez nem csak arra jó, hogy itthon még egy kis kiegészítést kapnak az egyetemi tanulmányokhoz, hanem ennek közösségépítő ereje is van, hogy esténként közös programok vannak, a lelki gyakorlatok is közösségépítők. Évelején egyébként ezt még nem említettem, de nagy többnapos kirándulással indulunk, ami azért is jó, mert az újakat akkor megismerjük, ők bennünket megismernek, és közben pedig szép élményekben van részünk.
Van esetleg olyan növendék, aki kikerült innen a kollégium falai közül, és akkor mondjuk őt valamilyen kiemelkedő módon elismerték, sikert ért el, ilyen példaképet esetleg szoktak állítani, vagy lehet állítani az itt élő fiatalok elé, vagy ez egy teljesen más szisztéma?
Vannak példaképek, vannak, akik visszajönnek például, vagy itt a Svetisben megjelennek, mint tanárok, tehát rájuk mindig fölnézünk, hogy na ő is itt végzett, ő is itt végzett. Az egyetemen is találkozhatnak olyannal, aki egyetemen tanít, és itt volt köztünk. Hát egyébként a Budapesten a Nemzeti Színházban is van színésznő, aki itt végzett. Én nem vagyok még annyira régen itt, hogy így átlátnám, hogy ki mindenki végzett itt. Az elődömet, ha megkérdeznék, ő biztos több példát tudna mondani.
Akkor egy kicsit mutassuk be a kollégiumi életet, így a infrastruktúra szempontjából. Ugye szó volt arról, hogy két személyes háluk vannak, hány férőhely van, milyen egyéb helyiségek szolgálják itt a fiataloknak a kényelmét, a tanulását, a épülését.
44-en vagyunk, most jelenleg ez a maximum, ami itt elfér az épületben, és vannak közös használatú helyiségek, tehát nem kis apartmanok ezek a két személyes szobák, hanem a mosdók azok közösek, a konyha is közös, ami egyébként egy nagyon fontos közösségi hely, ott találkoznak legtöbbet, azt szeretik is. Van egy tanulószobánk, ahova ki tudnak jönni, hogyha zavarják egymást esetleg a tanulásban. A tanulószobában van egy nyomtató, amit mindenki használhat. Ez azt hiszem, hogy azért segít nekik. Szerintem a jó körülmények biztosításával, a csenddel, a nyugalomban és a békességgel tudunk a legtöbbet segíteni nekik, tehát hogy itt azért egy kiegyensúlyozott élet van a kollégiumban. Maga az, hogy lány kollégium, az is ad egyfajta nyugodtságot, amit értékelnek és szeretnek a lányok. Tehát ők ezekkel a dolgokkal meg vannak elégedve, hogy tudnak ebben a környezetben jól tanulni. Amivel szintén tudunk segíteni, hogy nagyon jó helyen vagyunk, tehát itt a belvárosban elérhetők a kulturális helyek, és az egyetem is a villamossal elérhető, vagy bicikli út köt bennünket össze az egyetemmel, és sokan itt tartják a bicikliüket, ez is egy nagy segítség. És az én személyes jelenlétem is talán segítség lehet nekik, tehát hogy megkereshetnek. Többször volt, hogy szükségük volt valamilyen segítségre, még a tanulmányokban is előfordult már olyan, hogy nagyon rövid idő alatt kellett valakinek összeállítani egy videót, egy saját készítésű meséről, eszközökkel, és a sok egyéb tanulás mellett erre nagyon rövid ideje jutott, és akkor összefogtam vele, és megcsináltuk együtt a videót, és boldog volt, mert határidőre ő is le tudta adni, pedig már reménytelen helyzet volt, tehát néha még ilyen dolgokban is jelen tudok lenni a számukra.
Hogyan zajlik a felvételi, hogyan lehet bekerülni, de ugye elég csekély létszámú kis közösség, de minden bizonnyal az, hogy valaki ide bekerüljön, annak azért vannak különleges feltételei, hogyan zajlik mindez.
A felvételi létszám attól is szokott függni, hogy mennyien mennek ki, és a felvétel az egy két lépcsős felvételi folyamat, írásbeli feladatot kell elküldeniük, és aztán van egy beszélgetés. A felvételiztetést azt nem én egyedül szoktam végezni, hanem a diák tanáccsal együtt. Ezek jó ízű beszélgetések szoktak lenni. Eddig még mindig, akik jöttek felvételizni, és fölvettük őket, azt mondták, hogy ők olyan nagy kedvet kaptak a felvételi beszélgetésen, hogy ide jöjjenek, hogy nagyon boldogok, hogy sikerült. Mert valóban már az maga egy közösségi élmény volt, ahogy lezajlott ez a felvételi beszélgetés, amilyen lelkesedéssel a diák tanács tagjai elmesélték a mi életünket, meg körbevezettük őket ebben a környezetben. Tehát egy barátságos beszélgetés, az írásbeli, az pedig megadott kérdések szerint kell esszéket írni, ezt a honlapon szoktuk föltenni, meg lehet tekinteni a tavait, talán hasonló lesz az idei is.
Milyen a túljelentkezés? Hányan szoktak kedvet kapni ahhoz, hogy ide megpróbálják a felvételét?
Várólista is szokott lenni általában, és akkor tudunk a várólistáról behívni, hogyha valami változás történik, de hát ez a túljelentkezés, ez olyan kétszeres körülbelül.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen. Együtt érezzem, elmíg gondolod
szem, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, ahhoz örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
A párválasztásról, a kapcsolatok megerősítésének fontosságáról, a család szerepéről tartott előadást Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, amelyet a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci intézménye szervezett meg. Csaba testvér a jelenlévő fiataloknak az elköteleződés fontosságáról is beszélt.
A MCC-hez hívtak, ahol sok fiatal van, és gondolkoztam ilyenkor tavasszal, lehetnénk nagy bőti témát is, de nemrég készítettünk Székelyhídon egy szerelem tanösvényt. Ugye én nagyon sok fiatalt megeskedtem, felkészítettem házasságra, és azt látom, hogy a szülőknek legnagyobb öröm, hogyha jó sikerül a házasság. De ha ellenben az botladozik, nehézkesen menjen, vagy nem jönnek a gyerekek, unokák, akkor bizony a nagyszülőknek ez nagy-nagy szomorúság. És ezért úgy gondolom, hogy az egyháznak egyik nagyon fontos feladata, jegyes oktatás. És hát ugye ezt a célt szolgálna ez a szerelem tanösvény, amit Székelyhíd határába állítottunk össze. Megvettünk ugye a városi strand mellett egy hektár földet, és itt egy ilyen elmékedésre, meditálásra alkalmas parkot alakítottunk ki, egy hektáron, 9 állomással. Petőfit és Szendrei Júliát kértük, hogy legyenek a mi mentoraink, és hát ugye vidám, jókedvű, rengeteg rózsát ültettünk, meg más virágot, úgyhogy azért is jöttem, hogy meghívjam, és nem csak a fiatalokat, hanem a felnőtteket is, mert én úgy gondolom, hogy házasság az nem csak meg kell kötni, hanem karba is kell tartani. Azért kértük meg Petőfit és Júliát, mert ők nagyon szépen csinálták. Tehát ugye halála előtt 2 évvel ismerte meg Júliát, nagyon sok idő nem is volt, hogy elrontsa, de azt, amit csinálták, azt nagyon szépen csinálták. Több mint 40 szerelmes verset írtak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos, hogy igen, tanuljunk az előttünk járóktól. Ugye mindenképpen mindenek előtt a önismeret, azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy saját magunkkal legyünk tisztában, aztán ismerkedés, de vannak zsákutcák, és erről is egy pár szót mondanék, de hát a döntés, ugye, hogy akkor megkérem a kislány kezét, vagy nem. Kevesen tudják, hogy például a Sándor megkérte Júlia kezét, és Júlia kikosarazta. Mert állítólag a nemzet csalogány eléggé, mosdatlan volt, trágárul beszélt, és Júlia azt mondta, hogy nem akarja az ő gyerekének egy ilyen, hát közben kárinkodó apja legyen, és állítólag ez volt az oka, miért kikosarazták, aztán ugye tudjuk, hogy Petőfi hazament, fogat mosott, gondolom felfrissítette a szótárát, és aztán akkor írta meg következő tavasszal ezt a reszket a bokor, mert madárka szállott rá, és annak ugye az utolsó mondata úgy hangzik, hogy hát, ha nem szeretsz, Isten áldjon meg. De ha ne talán mégiscsak szeretnél egy picit, akkor 1000-szer áldjon meg. És ugye hát Júlia SMS-et gondolom, vagy csettelt, hogy akkor maradjunk az 1000-nél, és akkor Sándor repült, jött, és nagy csokor virággal, meg egy gondolom egy üveg borral az após felé, és erről is kell beszélni egy ilyen jegyes oktatáson, hogy hogy lehet anyóst, apóst megszeretgetni egy kicsit. Hát én már több mint 1000 gyerekemet férhez adtam, megnősítettem, úgyhogy hát ilyen megtapasztaltam, mit jelent örömapának is lenni, meg apósnak is lenni, és én azt látom, hogy azok a gyerekek, vagy fiatalok, akik eljönnek a templomba, és tényleg szépen felkészülnek, és az ember nem csak megeskedi őket, hanem vállal 50 év garanciát is, azok együtt maradnak. De azok a fiatalok, akik csak úgy hirtelen összeállnak, és pikpak, na már túl is vannak mindenen, én azt látom, hogy nagyon ezek instabilok ezek a kapcsolatok, és nagyon könnyen fel is bomlanak. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatom, ha nagyon szeret ezt a lányt, figyel a templomba, mindegy, hogy melyikben, égen, földön, Istennek, embernek mondja el, ezt nagyon szereti, és feleségül akarja venni, és aki még ránéz, még annak is letöri a derekát, és én azt gondolom, hogy ez ha így kimondja egy fiatalember, akkor azt gondolom, azok a kapcsolatok sokkal stabilabbak lesznek.
Száll az éj, lángol a szívünk, csak szólj, beszélj. Maradj velünk, leszáll az éj, hitünknek fénye szent kenyér.
Mane nobis cum Domine,
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Somogyi Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér második titkáról lesz szó, akit érettünk megostoroztak. Az elmélkedés első része következik. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Második titok, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus megkérdezte őket, de hát mi rosszat tett? Azok erre még hangosabban kiáltoztak, feszítsd meg őt! Pilátus ekkor, mivel eleget akart tenni a népnek, elbocsátotta a kedvükért Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta, hogy feszítsék keresztre. Szent Márk evangéliumának 15. fejezetéből a 14. és 15. verseket hallhattuk. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! Jézust, mint egy rabszolgát, a római katonák odakötözik az úgynevezett korbácsoló oszlophoz, azután pedig könyörtelenül megostorozzák. A Passió című film igen nagy hatással volt rám. Láttam már több Jézus életéről készített alkotást, de mind közül ez érintett meg leginkább. Mel Gibson rendezése, és a Jézus Krisztust alakító Jim Caviezel, valamint Szűz Mária szerepében Maya Morgenstern, és szinte az összes színész nagyszerű alakításait csodálhattuk meg. Sokan túl erőteljesnek, naturálisnak, túlságosan érzékletesnek, természetesnek tartották Jézus szenvedés történetének ezt a fajta bemutatását. Stílszerűen, mivel az ostorozásról beszélünk, csattanós választ ad azonban ezekre a kétkedésekre, és a Jézus szenvedését, szenvedéseit túlságosan visszataszítónak tartó mi voltát képviselő nézetekre, az, hogy Mel Gibson, az amerikai rendező, a Passió című filmet Emmerich Anna Katalinnak misztikus látomásai alapján készítette. A Mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése című könyvben leírt látomásait használta föl Mel Gibson a Passió című filmjében olyan részletek bemutatására, amelyek az evangéliumban nem találhatók. Emmerich Anna Katalin egyébként 1774-től 1824-ig élt Németországban, egyszerű németországi parasztemberek lánya, ágostonrendi apáca, és az általa átélt látomások hitelességeit mi sem bizonyítja teljesen, a legtökéletesebben, mint az, hogy Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án boldogávatta. Kétségtelenül az egyik legmegdöbbentőbb jelenet e filmben Emmerich Kata látomásai nyomán Jézus megostorozása. A világhódító római hadsereg, a szószoros értelmében is elmondható, nem válogatott az eszközökben. Az volt a cél, hogy az embereket fájdalmak között végezze ki. Látva a különböző korbácsokat, bizony ijesztő volt a kínzó eszközöknek egyre elborzasztóbb látványa és készlete. Most is belém nyillal a gondolat, milyen kegyetlen tud lenni az ember, és milyen találékony a kegyetlenségben. A másik ember életének módszeres, minél nagyobb gyötrelmeket okozó elpusztításában. A Jézus megkorbácsolásával megbízott két római katona, akik, hogy erőt öntsenek magukba, sokszor korsóikból bort is ittak, és le is részegettek, valóban alapos munkát végeztek. Kélyes örömmel roncsolták szét drága urunk testét. Az őrület határáig vitte őket. Az a tény azonban nagyon örvendetes és felemelő a mi számunkra ebben a filmben, ami tehát nem a látomásoknak teljes megjelenítése, hanem csak azoknak felhasználása, és bizony sok szempontból egy szelídebb, egy lágyabb bemutatása, mert Emmerich Kata látomásai sokkal, de sokkal erőteljesebbek, megmutatják a szenvedésnek, a fájdalmaknak valódiságát, és elképesztő mi voltát. A filmben viszont az Úr Jézus talpra áll a katonák megrőkönyödésére, hiszen ők már a maguk által diktált ritmus miatt belefáradtak az ütlegelésekbe, hogy ne lett volna döbbenetes számukra, hogy Jézus ilyen rettenetes korbácsolás után még fölegyenesedik. Az Úr Jézusnak, mint embernek, az átlagot magasan fölülmúló fizikai erejének bizonyítéka mindez.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Thank you.